Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk, ami örökkévaló Úrunk, és üzen nekünk ezen a vasárnap délelőttön, ezen a helyen, azzal az igével, amit írva találunk, a Máté írása szerinti Szent Evangélium 13. részének a 24-től 30-ig terjedő verseiben. Istennek szent igéjét a Máté írása szerinti Szent Evangéliumból a 13. rész 24-től 30-ig terjedő verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Más példázatot is adott eléjük mondván. Hasonlatos a mennyek országa az emberhez, aki az ő földjébe jó magot vetett. De mikor az emberek alusznak, eljöve az ő ellensége, és konkolyt vete a búza közé, és elméne. Mikor pedig felnevekedik a vetés és gyümölcsöt terme, akkor meglátszik a konkoly is. A gazda szolgái pedig előállván mondának néki: Uram, avagy nem tiszta magot vetettél le a te földedbe? Honnan van azért benne a konkoly? Ő pedig mondanékik: valamely ellenség cselekedte azt. A szolgák pedig mondának néki: akarod-e tehát, hogy elmenvén összeszedjük azokat? Ő pedig monda: nem. Mert amikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt ne talán a búzát is kiszaggatjátok. Hagyjátok, hogy együtt nőjön mind a kettő az aratásig, és az aratás idején azt mondom majd az aratóknak: szedjétek össze először a konkolyt, és kössétek ki végbe, hogy megégettessék, a búzát pedig takarítsátok be az én csőrömbe. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, sokan tudják Jézus Krisztusról azt, hogy az ő nevelő apja József ácsmester volt. És abban az időben minden fiú megtanulta a családi mesterséget. Jó esélyünk van feltételezni azt, hogy Jézus földi életében, mielőtt még messiásként fellépett volna, megtanulta a szekercével való bánásmódot. De mégis különös módon kötődött a természethez, és ismerte azt. Hiszen legtöbb példázatát és tanítását az Isten csodáiról olyan képekbe rejtette el, amelyek a természethez köthetők. Gyönyörű szemléltető példákat hozott a hallgatósága elé, egészen egyszerűeket, azért, hogy azok, akik hallják az Isten országának dolgait, megértsék. És azóta is, 2000 esztendő egyház története alatt nagyon sok okos filozófiai fejtegetés és teológiai alapvetés és okoskodás született, és néha talán mi mai igehirdetők is belebonyolódunk abba, hogy egy kicsit a megértést nehezítve belebonyolódunk olyan igazságoknak fejtegetésébe, amelyről azt gondoljuk, hogy könnyű, pedig milyen jó lenne olyan egyszerű nyelven beszélni, ahogy Jézus is beszélt. Egy-egy példázatot elmondani, hogy értsék az emberek az Isten országának a lényegét. A mögöttünk hagyott héten több nap is dolgoztam a kertben, ilyenkor szokásos módon próbáltam gyomtalanítani a veteményest, és eszembe jutott épp a tegnap délután, amikor egy olyan sorhoz értem, ahol másodszor kellett a petrezselymet újra vetni, és most ilyen kicsi palánták vannak, nagy gaz már fellette, és az ember ott a gaz között keresi a sort, hogy hol is lennének a nemes növények, és ahogy az ember megfogja és kihúzza a gyomokat, a gyom bozontos gyökerével együtt kihúzza ezt a kicsi, gyönge, esetlen nemes palántákat is. És eszembe jutott Jézusnak a példázata. Épp az, amit ti hallottatok, testvéreim, most. Mert buzgó emberek jönnek, akik Megkérdik ugye a példázatban a gazdát, hogy most, amikor megláttuk, hogy ott van a konkoly a búza között, ne menjünk, ne tépjük ki azokat. És akkor azt mondja ez a példázatbeli gazda, hogy nem, hagyjátok csak. Hadd nőjön az aratásig. És akkor majd először a konkolyt kévébe kötni, aztán elégetni a tűzön. Majd pedig a búzát, a jó termést vigyétek be a csűrömbe. Testvéreim, Jézus nem csak a természetet ismerte, hanem ismerte az ő mennyei atyát. Mert ő a mennyből jött erre a földre, az Istent, akinek országáról beszélt. És éppen itt a Máté írása szerinti evangélium 13. fejezetében is, ha valaki a református bibliaolvasó kalauz szerint olvassa naponta a Szentírást, és benne az Új Szövetséget, akkor ezekben a napokban épp erről a példázat sorozatról beszélt Jézus, elmond több példázatot az Isten országáról, közöttük ezt, amit ti most hallottatok. És én csak erről a példázatról szeretnék beszélni. És mit mond, mit tanít Jézus az Isten országáról? Ebben a példázatban négy nagyon fontos dolgot. Az első az, hogy az a reménységnek az a munkája, amit az ellenség, a sátán megpróbál tönkretenni. Ugyanakkor Jézus arról is tanít, hogy az Isten országa az megfogható valóság és dinamizmus az övéinek az életében. Jézus arról is beszél, hogy az Isten országáért nagyon sokan dolgoznak, és ellene is nagyon sokan dolgoznak. És végül pedig arról, hogy a nagy végső kiválasztást. Majd, hogy kik az igazak és kik a hamisak, nem emberek fogják elvégezni, hanem majd ott a legvégén, mikor az angyalok sarlóval jönnek és begyűjtik, addig nő együtt a konkoly meg a búza, úgy is mondhatnám, hogy a nemes növény meg a gaz, és majd az Isten lesz az, aki a végső nagy ítéletkor elválasztja a jót a rossztól. Erről a négy igazságról szeretnék röviden testvéreim közöttetek bizonyságot tenni. Először is, hogy az Isten országa a reménységnek a munkája. Más példázatot is adott eléjük, olvassuk. Hasonlatos a mennyek országa az emberhez, aki az ő földjébe jó magot vetett. Miért vetünk magot, testvéreim? Aki magot vet, az reménykedik. Senki nem megy ki azért dolgozni a földre, hogy csak úgy dolgozzon. Elfáradjon. Aki magot vet, akár több száz lóerős, hatalmas mezőgazdasági gépekkel, akár két kezével otthon virágot vagy zöldséget, az mindig reménységre vet. Hogy az a mag, amit beszórtunk a földbe, egyszer teremni fog. Magot szór a gazda. És azért szór magot a gazda, jó magot olvassuk itten, mert szeretné, hogy jó nőjön fel abból a földből és abban a földben. Mert a gazda az magától is terem. És éppen az a furcsa ebben a példázatban, pedig Jézus tudja és ismeri, utaltam rá az ige hirdetés kezdetén, a természetnek minden rejtelmét, amit mi is ismerünk, hogy a földbe, ha nem vetnek semmit, az elgazosodik, szokták mondani, és így is nő fel. És mindig lesz zöld a földön. Csak az nem nemes. Hanem olyan, amit a természet maga visszaszór, gaz. És a furcsa az ebben a példázatban, hogy a gazda elveti a jó magot, és éjszaka eljön az ő ellensége, és ugyanabba a földbe a búza után konkolyt vet. És itt érezzük, testvéreim, hogy Jézus nem egy természeti jelenséget ír le, bár nagyon hasonlít ez a példázat ahhoz, ami a korabeli embereknek is a tapasztalata volt. Hanem Jézus jelezni szeretné, hogy az ellenség, az Isten ellenségei soha nem bízzák a véletlenre, az Isten országának az elrontását. Mit olvasunk? Éjszaka eljött az ő ellensége, és ugyanabban földbe kunkolyt vetett. Testvéreim, ahol az Isten munkálkodik, ott a sátán is munkálkodik. A keresztény embereknek az élete ezért van kitéve sokszor nagyobb kísértéseknek, mint azok, akik közömbösek az Isten dolgaival. Mert a sátánnak nincs tennivalója, mert amúgy is az övé már a szív és az élet. Miért küszködne? De ott, ahol a szívet megnyeri az Isten és az ő szeretete, ott, ahol a hit betöltözik a szívbe, na ott kell elmenni, és ott kell valamiképpen elrontani a jót. Tudjátok, mert ezt úgy hívják, hogy hiteltelenítés. Nyissátok ki az online felületeket. Az Istent, a Bibliát, az Isten dolgait, az egyházakat, milyen szépen, apró dolgokkal. Szóval nem úgy frontálisan, mint ezelőtt néhány évtizeddel. Akkor úgy egész világos volt a képlet. Hanem most el akarják hitelteleníteni az Isten dolgait. És azt az embert valamiképpen eltántorítani, az Isten vagy Jézus követésétől, aki mégiscsak szeretne elköteleződni az Isten mellett, mert ő megérezte az igének édes ízét. Mert ő talán részt vett olyan alkalmakon, amikor azt mondta, hogy igen, mégiscsak Isten gyermekeként élni. Egy olyan közösséghez tartozni, ahol békesség van, ahol szeretet van, ahol ha nem is mindenkire, de egymásra azért nagyon sokakkal, akikkel személyesen ismerjük egymást, lehet számítani. Na ilyenkor jönnek csöndben ugye azok a magvetők, a konkói magvetők, akik szépen, suttyomba, csöndbe, nagyon szép az időmegjelölés, ezt Márk is lejegyzi ezt a példázatot egy más formában, hogy éjszaka jön el, Máté ilyen szépen írja, hogy mikor az emberek aludtak. Értitek? Tanúja sincs annak, hogy oda ellenség jött és beszólt. Tehát olyankor csinálja, amikor nem látja senki. Azt is mondtam, névtelenül kommentelnek. Lehet mondani mindent. Hiszen úgysem kell szembenézni. Azzal, ami az ember oldaláról a kimondott szó, lehet szidni, és bármit tenni, hiszen úgysem tudják, hogy mi van. Testvéreim, ott, ahol az élet szent kellene legyen, és ahol igyekszik az ember erre a szentséges életre, ott mindig eljönnek, és ne felejtsétek el. Eljönnek, akik kétségbe vonják, és azt mondják, hogy ma, már a 21. század elején, Isten követés, Krisztus útján járás, 200 éve, elmúlt. És nem. Itt van. Vagy másként teszik fel a kérdést. Történik valami baj a világban? Miért teszi, vagy miért engedi ezt az Isten? Megkérdik azok is, akik amit nem hisznek benne. De pontosan vádló éllel. Lám, ha lenne, akkor nem engedné a rosszat. Testvéreim, olvassuk csak ezt a példázatot. Ki vetette a konkolyt? Isten vagy az ő ellensége? Ki hinti a rosszat a világba? Isten vagy az ő ellensége? Csak az ő ellensége süttyóba csinálja éjszaka, hogy ne vegye senki észre. Miért van a rossz a világban? Azért, testvéreim, mert nincs jelen az Isten és az ő szeretete. És ahol nincs ott az isteni szeretet, ott egyre nagyobb teret kap az Isten nélküliség. Nem Isten ülteti a rosszat el a világba. Isten a jó magot veti. Hanem a sátán és éjjel. Amikor nem veszik észre az emberek. És olyan lehangoló lenne testvérem az első pillanatra ez a példázat, de nem az, mert azt olvassuk tovább, hogy a gazda számol az ő ellenségével, mikor az ő szolgái bemennek és meglátják azt, hogy hát kinőtt itt a... Azt mondja, uram, te nem jó magot vetettél, de? Hát akkor honnan van itt a rossz, ami meg kibújt? És azt mondja, hogy valamelyik ellenségem jött el, és szórta bele a magot a földbe. Tudjátok, ez a gazda Számol azzal, amivel a szolgák nem számolnak. Hogy neki ellenségei is vannak. És hogy ezek az ellenségek el akarják rontani az ő munkáját. És nagyon érdekes, hogy nem dühöng. Nem kürtöli virággá a sértődöttségét, hogy lám-lám milyen gonoszak vannak itt közöttünk és ellenünk. Azért nem, mert ismeri az ő ellenségét. És nem is vár mást tőle. Testvéreim, a sátántól nem lehet elvárni, hogy támogassa az Isten dolgait. Az Isten nem vár mást, mert ő róla van szó. És ez nem baj. Ezzel mindig számolni kell. Aki a Krisztus követésére indul, annak számolni kell, hogy mindig vannak ellenségek. Vagy konfrontatíve, vagy ahogy mondtam, ilyen névtelen kommentelésekkel. De nem ez a vészes. Az egyház történetben valamikor éppen a konstantini rendelet után akkor történt a kereszténységben az első nagy törés a IV. Század végén, amikor a birodalmi csábítás hatására a keresztények közül lettek hűtlenek sokan. Értitek? A kívülről való támadást évszázadokon keresztül a haláltól sem féltek, a mártíromságtól sem féltek, semmitől nem féltek. És kibírta a kereszténység. 300 esztendeig nem voltak templomok, testvéreim, Európában sem, meg Ázsiában sem. Temetőkben, családi házaknál gyűltek össze a keresztények. És éltek, és gyarapodtak. És a nagy római birodalmat fegyvertelenül, hittel a saját házaikban verték meg. És így lett Európa keresztény. És mikor eljön az első nagy kísértés, és a közülük valók feladják a hitet, ez az első nagy törés. És ennek megvannak a történelmi dokumentumai. Mert addig, és mondok egy közelebbi példát, testvéreim, tudjátok, egy családot soha nem az veszélyeztet, hogy kívülről mit mondanak, férje vagy feleségre. Egy családban mindig akkor jön-e baj, jön el a baj, amikor a hűség, az egymás iránti hűség megint. Ha egymás iránt hű a férj és a feleség, kívülről mondhatnak bármit. S ha a család összetart, egymásnak vetik a vállukat, és erősek. De ha belülről jön a hűtlenség, na ott van a baj. Mert akkor gyengévé, kiszolgáltatottá válik egy közösség. Ezért van, és olyan gyönyörű olvasni és hallani, ugye, hogy a mennyei gazdát nem zavarja az, hogy eljönnek az ő ellenségei. Azt mondja, egy a sok közül valamelyik jött és beszúrta azt a magot. De tudjátok, ezt a gazdát nem távolította el semmifajta ellenség attól a reménységtől, hogy ő továbbra is a jó mag elvetésében és növekedésében bízza. Az Isten soha nem tántorítja el semmifajta gonoszság a reménységtől. És ezt teszi nyilvánvalóvá másodszor az ő szolgáinak. Uram, hát nő a konkoly, mennek a szolgák kétségbe esve a búzával együtt. Honnan van ez? Sokáig nem is lehet látni az a fajta konkoly, amiről itt a Biblia beszél, az külsőségében hasonlít egészen, ameddig ki nem bújik a fej, tehát ameddig a gyökértől felnő nagyon hosszú ideig a búzára. Tehát nem lehet kezdetben megkülönböztetni. Sokáig egyformák. De aztán eljön a felismerésnek a bizonyossága. Látni kell, hogy jó, hogy nő a reménység, és nő a búza, a jó mag, és ezt kellene testvéreim látni. És ez az, amire tanít másodszor minket Jézus ebben a példázatban. És én mindig, legalábbis az utóbbi években úgy látom a mi magyar református egyházunkat, és úgy látom benne a szombathelyi református gyülekezetünket is, hogy nem érdekel, hogy hányan nincsenek benne, értitek? Nem azért, mert felelőtlen vagyok, hanem én azokra az életekre nézek, akik benne vannak és segítenek, ahogy a múlt héten is ennek megfogható valóságát élhettük át. Ahogy fiatalok vannak, akik jönnek, szüleik szeretetéből, vagy bármi másból, ahogy majd a jövő héten látni fogjuk, négy felnőtt konfirmandus van, akik majd eljönnek. És nekem bármit írhatnak kint a statisztikák. Én tudom azt, hogy milyen szeretet és milyen reménység van a mi gyülekezetünkben. Megfogható módon az Isten népe között. Értitek? Ez a mi gyönyörűségünk. Hogy itt van. És ez nem statisztika, ez szeretet, amivel megöleljük egymást, amivel odafigyelünk egymásra, és amivel talán 2-3 hét után, ha nem látjuk a kedves arcokat, hiányzik. És utána kérdezünk, nincs valami baj? Így is mondhatnám, még számon tartjuk egymást. Értitek? Nem csak a konkoly nő. Nő a búza is, a jó is, és a reménység is. És ez az egyház, és ez a közösség. És mindig úgy tudom becsülni, mikor jönnek emberek, hogy én nem megyek templomba, otthon is tudok imádkozni, sosem vitatkozom ezzel a kijelentéssel, mert lehetetlen. De tudjátok, nagyon szeretem és becsülöm azokat, akik felkelnek vasárnap reggel, és félreteszik a hét fáradtságát, és felöltöznek ünnepibe, és eljönnek, és ők megtapasztalják, hogy mekkora különbség van, hogy én otthon is tudok egyedül imádkozni, és aközött, hogy egy közösségben értem, és velem imádkoznak. És akár még én is imádkozhatok másokért ebben a közösségben. És a harmadik, testvéreim, éppen ez, hogy az Isten népe közösségben él. És aki ebben a közösségben ott van, az megtapasztalja, hogy nem csak rombolnak az Isten ország ügyében, hanem hányan vannak, akik szeretnek, és hányan dolgoznak az Isten ügyéért. És hányan vannak, akik hisznek. És hányan vannak, akik nekifeszülnek újra és újra a lehetetlenségnek, hogy hinni tudjanak. Testvéreim, ha tudnátok, mennyi arc és mennyi szív imádkozik csak itt Szombathelyen, csak a mi kis közösségünkben, de hiszem, hogy más gyülekezetekben is, más felekezetekben is. És ha tudnátok, hogy hányan vannak, akik együtt vannak és imádkoznak ebben az országban. Igen, van fogyás a nemzetben, meg van fogyás az egyházban, meg sok minden negatív jel is van. De testvéreim, aki az Isten népe között él, az azt is megérzi, hogy micsoda erő van, nem csak fogyás van, hanem erő van, vagy ahogy megfogalmaztam először, dinamizmus van az Isten népe között és az Isten közösségében. Van élet, van hűség, van reménység, és nő a vetés. És végül, testvéreim, amit nekünk az Isten országáról Jézus tanít, az, hogy eljön majd az igazság pillanata, hogy az az élet, amelyik a reménységre vetett, igény nyerje el az ő jutalmát, és kerül az Isten csűrébe. Eljön az aratás ideje, úgy, ahogy azt a Jelenések könyvének a 14. fejezetéből hallhattátok, amikor nem emberek a maguk igazsága szerint, hanem Isten az ő angyalaival gyűjteti be majd az életet. És az ő örökké való igazsága szerint fogja megítélni. Testvéreim, ezért mondom, ne féljetek Istenhez tartozni. Mert aki az Istenhez tartozik, annak mindig reménysége van. És az látja a jót. És ne féljetek Istenhez tartozni, mert Isten számon tart mindenkit. Tégedet itt a templomban is, mikor majd hazamész, és amikor elkeseredsz, vagy éppen magasan van az életed, Isten akkor is számon tart téged. És veled van. Az győz, aki számol ezzel a reménységgel. És aki pedig számol ezzel és megpróbálja megélni azt, megéri azt a reménységet is. Azt a dinamizmust. Már ebben a földi életben, amit Isten az övéinek ad. Adja Isten, hogy sokan tapasztaljátok meg ezt az erőteret itt a földön. Amen. Köszönjük neked, megváltó Krisztusunk, hogy a jónak a reménységét hoztad ma elénk. Sok rosszat látunk a világban, és néha el is torzítja ez a látásunkat. azt gondolván, hogy ebben a világban már nincsen jó, nincsen hűség, nincsen szeretet, nincsen irgalom. Köszönjük, hogy a jóság reménységét az ige által fiad jelen valóságában szórod évek, évszázadok, évezredek óta ebben a világban. És köszönjük, hogy arra tanítottál minket, hogy lássuk meg ezt a jót is. A te közösségedben éljük meg ennek gyönyörűségét. Áldunk téged minden jóért, mert te magad vagy a jónak a forrása. De ezt csak azok érzik meg, akik veled lélek szerint együtt vannak. Mert a jó nem viszonylagosság nálad, hogy mit írtél a társadalom jónak, hanem a jó az, ami a te örökkévaló mércét szerint elvezet az igazságra és megtart reménységben. Imádkozunk éppen ezért a gyászolók vigasztalásáért. Úgy mehessenek el, mint akik erőt kaptak és reménységet a jövőre, ige földön vannak. Imádkozunk azokért a testvéreinkért, akik nincsenek itt most közöttünk, betegágyhoz kötöttek, vagy éppen szeretteik betegágyánál ülnek. Légy velük, áld meg őket ott, ahol vannak. Imádkozunk azokért, akik akadályoztatva vannak, akik még félnek, akik biztonságosabbnak tartják, ha még otthon maradnak, vidd el közéjük a te igédnek igazságát. Imádkozunk városunkért, imádkozunk országunkért, azokért is imádkozunk, akik nem közülünk valók, akik nem hallották soha a te szeretetednek gyönyörűségét. Imádkozunk, hogy a jó, amelyet te vetsz, egyszer csak nőjön fel mindenkinek az életében, még akkor is, ha az ellenség sokszor szór mellé rossz magot. Imádkozunk, hogy áld meg minket ma, és fogadd el azt, amit csöndben mellé teszünk, fiadért a Krisztusért. Amen.